Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A 2020-21-es felfutás után a hírek szerint eléggé visszaesett az e-kereskedelem világszerte, és hát ez a kis csomagszállító vállalatoknak gondolom, hogy okoz fejtörést. Mivel lehet megtartani az ügyfeleket?
Igen, meg tudom erősíteni, hogy a 2022-es év volt talán az első, mióta mérik az e-commerce-nek a fejlődését, amikor nem volt növekedése a piacon. Ez önmagában nem feltétlenül nagyon negatív hír, mert a 2020-21-es évben olyan szintű felfutás volt a Covid és különböző egyéb okok miatt, hogy egy ilyen korrekció mondjuk így, hogy belefér, de tekintettel arra, hogy az iparágunk az mondjuk növekedésre van ítéltetve, tehát minden folyamat, minőségjavulás, profitabilitás, hatékonysága, az a növekedésnek a függvénye, óriási kihívást jelent, hogy ha visszaeséseket tapasztalunk.
Ez jelentős visszaesést okozott a DPD-nél? Tehát ezek jelentős számok?
Mind magyarországi, mind európai szinten azt tudom mondani, hogy megállt a növekedésünk 2022-ben. Európában 2,1 milliárd csomagot kezelt a DPD, hasonlóan az előtte lévő évhez. Ez mondjuk egy nagyon fájdalmas adat, mert előtte azért egy 20-30% közötti növekedéshez szoktunk hozzá. Magyarországon szintén igaz volt ez. Mi próbáltuk az új ügyfelek megszerzésével kompenzálni a meglévő ügyfeleknél keletkező volumen visszaeséseket, és minimális növekedést mi azért Magyarországon tudtunk realizálni.
És most a jelenlegi helyzetben mire számítanak? Idén lesz növekedés, marad ez a tendencia, vagy esetleg csökkenés várható?
Én nagyon nehéz évre számítok 2023-ban. A piacon összességében én azt gondolom, hogy csökkenés várható, de a DPD-nél nálunk a minimális cél a tavalyi volumeneknek a megismétlése, vagy inkább egy pár százalékos növekedés.
Ehhez viszont elengedhetetlen gondolom az ügyfél elégedettség. Most egy izgalmas dolog, hogy egy csomag szállító vállalatnak ki is az igazi ügyfele. Mert ugye hát tapasztalatom szerint az már egy tényszerű dolog, hogy ha én rendelek valamit, akkor a cég, akitől rendelek, egyszerűen közli velem, hogy majd ez a futárszolgálat fogja kihozni a csomagomat, de hát én is ügyfél vagyok, hiszen én veszem át a csomagot. A piacon melyik irányba kell jelentősen dolgozni azért, hogy ne csökkenjenek, sőt nőjenek a számok?
Valószínűleg mind a két irányba. Sok évvel ezelőtt a feladó, a megbízó, aki a díjat fizette, ő volt az ügyfél, de azt gondolom ez az idő már elmúlt, tehát nálunk is kifejezetten abban gondolkodik a teljes csapat, hogy a mi ügyfeleink azok a feladók és a címzettek együttesen. Sőt, azok a várakozásaink vannak, és azért ebbre vannak világviszonylatban, vagy akár Európában is most már trendek, adatok, hogy egyre inkább a címzettek lesznek azok, akik befolyásolják, hogy melyik futárszolgálat legyen az, aki a szolgáltatást nyújtja, legyen szó házhozszállításról, vagy egyéb autofum megoldásról.
Én már találkoztam, és gondolom egyre több lesz az ilyen megbízó, amelyik megversenyezteti a futárokat olyan szinten, hogy az ügyfél dönthet. Egy alkalommal, ha jól emlékszem, én dönthettem el, hogy melyik futár fogja kihozni a megrendelt árut, de ez még nem túl gyakori.
Azt gondolom, hogy egyre gyakoribb, és egyre inkább ebbe az irányba kényszerül elmenni a piac, és a webshopoknak is gyakorlatilag ez egy kényszerpálya lesz, hogy az ő címzetjeik, az ő vevőik elégedettsége növelése érdekében rendelkezésre kell bocsájtani többfajta lehetőséget. És nekünk igen, pont itt van a felelősségünk, hogy mi, mint szolgáltató, mint kiscsomagszállító szolgáltató, nem csak a megbízóinkat, a feladóinkat, hanem a partnereinket, a címzetjeinket is boldoggá kell tennünk.
Hát ugye ez a nem könnyű dolog, mert ugye egyre nagyobbak az elvárások. Egyébként az ügyfél elégedettség felértékelődése az a mindennapokban hogy csapódik le? A ügyfélszolgálatra beérkező, sokszor nehezen megérthető panaszok formájában, vagy pedig a futárok nap mint nap találkoznak ezzel a problémával.
Ez egy nagyon komplex kérdés. Mi a DPD-nél úgy indultunk el, hogy kezdjük el megközelíteni a témát erkölcsi oldalról, és azt mondtuk, hogy mi legyünk az első vállalat, aki 100%-ig karbonsemleges. Nagyon komoly fenntarthatósági programokkal dolgozunk, és 2040-re nekünk már van egy net zero programunk is, ami elsőként egyébként az iparágunkban egy független külső auditor által tanúsított program, ez az SBTI által elejegyzett program, ami azt mondja, hogy a DPD ezen az úton, amit megcélzott és meghatározott, igenis 2040-re teljesen karbonsemleges lesz. Azon, hogy az első pont ami a mi életünkben nagyon fontos. A kettes számú dolog, amiben azt gondoljuk, hogy az ügyfeleknek az elégedettségét, az élményét tudjuk növelni nálunk, az az egy órás időablak, amit szintén egyedüliként adunk az európai piacon, tehát nem egésznapos, nem 2-3 órás, hanem egy órás időablakot mondunk, ami mögött nagyon komoly technológiai támogatását, tehát a rendszereink optimalizálnak, és pontosan kikalkulálják, hogy a futárunk melyik az az egy óra, amikor oda fog érni a címzethez. Ezzel azt gondolom, hogy egy fantasztikus élményt tudunk biztosítani a címzetek részére, hogy nem kell egész nap vagy fél nap otthon lennie.
Na most egyébként én még visszakapcsolnék a Net Zero programhoz, illetve hogy elektromos furgonokkal oldják meg az utolsó kilométeres szállításokat. Ez egyébként az ügyfelek szempontjából hogyan csapódik le, vagy hogy javítja ez az ügyfélélményt, hiszen nem őket szállítják, és hát az esetek nagy részében nem is látják, hogy milyen autóval érkezett meg a futár.
Azt gondolom, hogy azt a részét sokszor látják, illetve az utakon látják ezeket az autókat, tehát mindenképpen mondjuk nekünk ennek van egy marketing értéke is, de itt sokkal fontosabb az erkölcsi felelősségvállalás, és hogy ez hogyan csapódik le mondjuk az ügyfél élmény, vagy az ügyfél elégedettség, vagy esetleg a növekedő megbízás számban, az inkább a jövő kérdése. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon proaktív a Geopost, vagy akár az egész Laposzt csoport, és mi azt mondtuk, hogy erre a vonalra szeretnénk felfűzni a jövő önket, és ha mai nap még ez, és ezt be kell vallanom, nem feltétlenül látszik, tehát mindenki szereti, mindenhol ez egy kritérium, de a végén még nem ez a fő döntési szempont mondjuk egy nagyobb tender esetében. A megbízók, tehát a feladók, ők azt fogják csinálni, amit a piac, az ő címzetjeik elvárnak. Mindenki örül, azt gondolom, a karbonsemleges kiszállításnak, mindenki örül a zöld autónak, mindenki örül akár a gyalogos futároknak is, de amikor arról kell döntést hozni, hogy ez miatt tegyük fel egy másik szolgáltatót, vagy egy más árszinten pozícionált szolgáltatót szeretne választani, akkor inkább ez még azt gondolom, hogy a következő 1-2-3 évnek a várakozása.
És gondolom a futárok képzése, vagy a fejlesztése az egy fontos kérdés.
Ez majdnem az egyik legfontosabb kérdés. A futárokra azt szoktuk mondani, hogy igazából ők ügyfélszolgálatosok, akik néha vezetnek. Olyan kihívásokkal kell szembesülniük a mindennapi munkájuk során, amihez mindenképpen háttértámogatás kell. Nekünk erre nagyon-nagyon komoly programok futnak, mindent megteszünk azért, hogy minden szempontból a futárjainkat olyan helyzetbe hozzuk, hogy ezeket a nagyon nehéz helyzeteket, amelyekkel szembesülnek nap mint nap, ezeket jól tudják kezelni. Ebben benne van rengeteg technológiai támogatás, az eszközök jól működjenek, benne van rengeteg képzés, a folyamataink hogy működnek, benne van egyfajta mondjuk ilyen pszichológiai felkészítés, hogy mint egy klasszikus ügyfélszolgálatban, amikor a címzett teljesen mindegy, hogy jogosan vagy jogtalanul, de a saját szempontjából jogosan reklamál, ne adj Isten, azt nem a megfelelő formában teszi, hogy ezt nekünk hogyan kell kezelnünk. Mi szolgáltatók vagyunk, nekünk az a feladatunk, hogy kiszolgáljuk az ügyfeleinket, akikbe beletartoznak a címzettek, és gyakorlatilag ez csak a legmagasabb szintű fizikai, pszichológiai folyamat, tudás és egyéb felkészítés után lehetséges.
Mondta, hogy egy csomó mindenben itt a DPD Hungary úttörő szerepet játszik a cégen belül is? Vagy ott a tulajdonosok elvárásait teljesítik, és nem saját fejlesztésekkel húzzák maguk után a csoportot?
Ez egy nagyon érdekes dolog a vállalatunknál, mert mind a két szálon fut a dolog. Iszonyatos támogatottsága van a cégcsoportban a helyi szintű innovációnak, és minden ország egyfajta versenyben próbál fantasztikus innovatív megoldásokat kidolgozni, és utána ezeket próbáljuk a grupon belül, Európán belül mindenhol elterjeszteni. Igen, itt Magyarországon is vannak olyan kezdeményezéseink, amelyek előremutatóak, de nagyon sok esetben azok az irányvonalak mentén megyünk, amit más országban kitaláltak, vagy egy az egybe át tudjuk venni, ami egy nagyon nagy könnyebbség, sokkal gyorsabb, költséghatékonyabb megoldás, vagy minimum azt az irányt, amit ők már kidolgoztak, azt magunkévá tesszük, és helyszinten is a magyar piacra szabjuk ezeket a megoldásokat.
Miért döntöttek úgy, hogy megnyitják ezt az új állomást Dunaharasztiban? Milyen érvek szóltak emellett, főleg egy olyan év után, vagy olyan évek után, amikor a logisztikai szektor bizony komoly nehézségekkel küzdött?
Abszolút igazuk van, hogy a logisztikai szektor komoly nehézségekkel küzdött. De az egyik nehézség az pont abból származott, hogy az elmúlt éveknek a növekedését le kellett, hogy kövessük infrastruktúrával, és ezt tette szükségessé az, hogy újabb beruházást kellett indítani, és újabb kapacitásokat kellett létrehozni, azért, hogy a növekvő vevő igényekkel tudjuk a lépést tartani, és tudjunk még magasabb szintű szolgáltatásokat nyújtani. Ez pedig csak úgy tud működni, hogyha egy kimagasló lokáción további kapacitásokat állítunk hadrendbe. Most ez készült el, egy 3000 négyzetméterrel és 30 kapuval bővítettük az átrakó raktárunkat.
Ezek a növekvő igények folyamatosan meglátszódnak, vagy volt ebben megtorpanás?
Érdekes módon most az év elején látunk benne egy megtorpanást. Az elmúlt években egy folyamatos növekedésnek voltunk szemtanúi, de most az első negyed évben látunk egy megtorpanást. Reméljük, hogy ez egy pillanatnyi megtorpanás, és újra nekirugaszkodik a gazdaság, és tudunk tovább nőni.
Hogyan működik egy ilyen állomás? Elsősorban mi a szerepe a logisztikai értékláncban?
Mi ugye elsősorban gyűjtőszállítmányozással foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy különböző kisebb vevői tételeket konszolidálunk, és rendezünk különböző desztinációk szerint egy-egy kocsirakományra, és ebben kiemelt szerepe van egy ilyen cross-dock átrakó állomásnak. Itt az történik, hogy bejönnek ezek a szállítmányok, mi ezt az éjszaka folyamán jellemzően újra rendezzük, és másnap Magyarország területén, illetve nagyon sok környező ország területén is következő munkanap, vagy legkésőbb két munkanap alatt kiszállítjuk. Ehhez pedig egyrészt felület kell, másrészt kapuk kellenek, pont ez a lényege a gyűjtő szállítmányozásnak, hogy ezeken az állomásokon történik ezeknek a fuvar feladatoknak a konszolidációja és újrarendezése.
És maga a beérkező termékeknek a szortírozása milyen technológiai segítség mellett működik? A legmodernebb ipar 4.0-ás megoldások hogyan tudnak ebben például segíteni? Robotkarok hogyan tudnak részt venni például a rendezésben, szortírozásban?
Robotkarok sehogy, ellenben teljesen papírmentesen, csak és kizárólag szkennerekkel és egy informatikai rendszernek az irányításával működik a szortírozás. Ez azt jelenti, hogy amikor már bejön egy kamion, akkor mi arról már tudunk előre, digitálisan megvan a bejövő áruknak a mindenfajta adata, tudjuk, hogy mit várunk, tudjuk, hogy mihez fogjuk átrakni, és gyakorlatilag kézi szkennerekkel minden egyes tételt vonalkóddal azonosítva rendezünk újra. Egyáltalán nem használunk papírt, talán egy CMR az, amit még kitöltünk és lepecsételünk és aláírunk, de jellemzően azért most már az egész átrakás és az egész kiszállítási folyamat digitálisan történik, PDA-val látjuk el a sofőröket, meg tudjuk mondani az estimated time of arrival, tehát a kiszállításnak a várható időpontját, ezt most már mind-mind az ipar 4.0 és a digitális technológiák teszik lehetővé. Ez egy zárt rendszerben működik, úgyhogy egyértelműen informatikára támaszkodunk. Természetesen az embereknek a munkája az elengedhetetlen magában az átrakásban.
Egyébként mennyivel rövidült meg maga ez a folyamata a beérkezéstől a kiszállításig? Említette, hogy nem akarom rosszul idézni, de néhány nap alatt ez megtörténik, egy-két nap alatt ez megtörténik. Mondjuk 10 évvel ezelőtthöz képest ez mennyivel rövidült le?
Magyarország szempontjából elvárása másnapi kiszállítás. Itt praktikusan nem egy-két napunk van, hanem reálisan egy éjszakánk van. Este 10-ig bejön minden, éjszaka újra rendezzük, és hajnali 2-3-kor elkezdenek a linehaulok kimenni. Este 10-től hajnali 3-ig van rá 5 óránk, hogy mindent újra rendezzünk. Tehát azt a vevő úgy érzékeli, hogy egy nap vagy két nap a lead time. Nekünk ugye a szállítmányozási időt, fuvarozási időt figyelembe véve marad 5, jó esetben 6-7 óránk arra, hogy újra rendezzünk egy esetenként 2-3-4 ezer palettát egy éjszaka alatt.
Említette érintőlegesen a munkaerő kérdését. Az ipar 4.0-as digitalizációs megoldások miatt, és akkor még nem is beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, majd meglátjuk, hogy ezt a logisztikai folyamatokban hogyan lehet megfelelő hatékonysággal alkalmazni, de hogy kevesebb munkaerőre van szüksége miatt, vagy nincs változás esetleg többre, mert ezeket az informatikai rendszereket még több embernek kell jól menedzselnie.
Én azt tudom mondani, hogy körülbelül ugyanannyi emberre van szükségünk, de az informatikai képzettségük, az intelligenciájuk, az adattal történő bánásmódban pedig magasabbak a követelmények. Tehát mindenkinek képesnek kell lennie elektronikus eszközöket, PDA-kat, szkennereket kezelni, sőt meg kell érteniük, hogy az adatok hogyan áramlanak, az adatok hogyan működnek, és nem utolsó sorban például az ügyfélszolgálati oldalon magasabb informatikai felkészültséget várunk. Mi azt gondoljuk, hogy majd ez lesz az a terület, ahol a mesterséges intelligencia az adatkommunikációban, az adattovábbításban fog tudni embert kiváltani, Szerintem ez még a következő, inkább azt mondom, hogy 2-3 évben fog megtörténni. Addig azért nagy részt az emberi interaktivitásra támaszkodunk. Ugyanannyi emberre van szükség, nem látjuk még azt, hogy kevesebb emberre lenne szükség, de a képzettség terén viszont magasabbak az elvárások egyértelműen.
Az elmúlt percekben a Rabentrans European Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját, Árvai Csabát hallották. A beruházás átadó ünnepségére Magyarországra utazott a Raben Group hollandiai származású vezérigazgatója is. Ewald Rabent angolul kérdeztem a logisztikai szektor előtt álló kihívásokról, az értékláncok helyreállásáról, és arról, hogy Európán kívüli terjeszkedést is terveze a csoport. A szinkrontolmács Nagy Károly.
Generally speaking about the logistics sector,
mit gondol, mi jelentheti a legnagyobb kihívást idén a logisztikai szektor számára? Ahogy az előző interjúban is elhangzott, az elmúlt években rengeteg különböző krízis érintette az iparágat, kezdve a koronavírus járvánnyal, majd folytatva az orosz-ukrán háborúval. Ezek mind rámutattak a logisztikai szektor gyenge pontjaira. Idén mik lesznek a legnagyobb kihívások?
Weak issues. So what are the biggest challenges for this year?
First of all, before answering this year, we have to go back to when, let's say, you mentioned COVID started, the COVID crisis.
Mielőtt válaszolnék a kérdésére, muszáj visszamennünk az időben a koronavírus járvány kitöréséig. A pandémia nagyon rövid idő alatt az egész logisztikai szektort felforgatta, annak minden folyamatára jelentős hatással volt. Ezzel egy időben megnőtt a lakossági kereslet, az emberek egyre több pénzt költöttek el az otthonokban és annak környékén. A növekvő lakossági igény plusz megrendeléseket jelentett a logisztikai szektor számára, ami már 2020-ban is látszódott, de leginkább 2021-ben és tavaly volt jellemző, főként az év második felében. Ennek következtében óriási volumenek jelentek meg a tengeri szállítmányozásban, leginkább Ázsia tengereinél Európa irányába. A koronavírus és a kapacitás hiány miatt azonban jelentős torlódások alakultak ki a kikötőknél. Az egész ellátási lánc nyomás alá került. A tengereken látott fennakadások miatt előtérbe került a szárazföldi szállítás, a szerződéses logisztika, azonban itt is szembesülni kellett a szállítási kapacitások szűkösségével, a kamionok, a munkaerő, vagy éppen a raktárak hiányával. Majd kitört az orosz-ukrán háború, ami valódi pánikként hatott az iparágra. A háború elsőként a munkaerő oldalát tépázta meg, hiszen nagyon sok ukrán sofőrrel dolgoztak a különböző logisztikai szolgáltatók.
There are many Ukrainian drivers on the Western European market.
Working for...
Önöket is érintette ez a probléma? A Rabennek is dolgoznak szép számmal ukrán sofőrök?
Raben also.
Let's say more for other transport companies. We try to have employed as
Nem, ez leginkább más szolgáltatókra jellemző, hiszen mi elsősorban a helyi sofőrökre támaszkodunk a különböző piacainkon. Ez a legkézenfekvőbb döntés az üzleti modellünk szempontjából. A másik nagyon súlyos probléma, amit a háború okozott, az az energiakrízis volt. A benzin és gázolajárak megugrottak, ami jelentős költségoldali nyomást helyezett a logisztikai társaságokra. Ez a helyzet 2022 második felére és idén valamelyest normalizálódott, az árak nagyjából visszatértek a háború előtti szintekre. A szállítási volumenek kezdenek visszatérni a koronavírus járvány előtti szintre. Ez ismét egy új helyzetet eredményez, megint hozzá kell szoknunk az alacsonyabb rendelés állományokhoz és szállítási költségekhez. Lassan visszatérhetünk a normalitáshoz. A legnagyobb kihívás az idei évben, hogy minden szektorban növekedést tudjunk elérni, és az alapokhoz visszatérve javítani tudjuk az üzleti eredményeinket. A logisztikai értéklánc egyre kedvezőbb helyzete meglátszik a tengeri szállítmányozásban is. Már nincsenek akkora volumenek, nem alakulnak ki torlódások, a tengeri konténerek ára a világszerte jelentős mértékben csökkent, főleg Ázsiában. Ez pedig pozitívan hat a szárazföldi szállítmányozásra és az egész európai logisztikai ágazatra.
This will further influence the transportation for the roads and for the logistics market in Europe.
So the growth in the marine routes.
A tengeri szállítmányozás helyzetének javulása hatott a logisztikai szektor más részeire is. Elindított egy normalizálódást a szárazföldi és a légi fuvarozásban is.
Railway or for the cargo by plane also.
Yeah, you see that volume is lacking everywhere, so the supply chain from all over the world.
Igen, az egész logisztikai értékláncon csökken a nyomás, kisebbek lettek az európai piacra irányuló volumenek. Ez lehetőséget ad arra, hogy javítsuk a szárazföldi szállítási kapacitások helyzetét, fokozzuk a raktározási tevékenységet. Csak ismételni tudom, az idei év legnagyobb kihívása, hogy minden piacon növekedési pályára álljunk.
For market growth, that will be the biggest issue.
And you mentioned that this is the year of...
Említette, hogy az idei év a növekedésről, az üzleti eredmények javításáról szól majd. Magyarországon milyen terveik vannak a további terjeszkedést illetően?
Further plans to extend your operations.
Hungary is a part of our network in Europe, so...
Magyarország az európai hálózatunk szerves része, nem határok közé szorítva gondolunk az egyes piacainkra. Az európai hálózatunk 165 telephelyet ölel fel, ezek közül jó néhány Magyarországon található. Az a koncepciónk, hogy minden piacunkon egységesen működjünk. Ugyanazokat a szolgáltatásokat, kínálatot nyújtsuk az ügyfeleink számára, ugyanazzal az informatikai rendszerrel dolgozzunk, és ezeket az elemeket a lehető legjobban összekössük egymással. Ezért egy magyarországi beruházással természetesen kielégítjük az itteni keresletet, de hozzájárulunk az egész európai ellátásbiztonság javításához. A célunk ennek a 165 telephelynek az összekötése, és hogy minden megrendelőnket ugyanolyan minőségben szolgáljuk ki. Az elmúlt években felvásárolt cégeket sikeresen integráltuk a működésünkbe, és gőzerővel koncentrálunk az európai hálózatunk további bővítésére. Ez elsősorban organikus növekedést jelent, és nem további akvizíciókat.
This time on organic growth, not by takeovers.
And over Europe.
És van-e tervük arra vonatkozóan, hogy Európán kívül is terjeszkedjenek?
Plans to extend?
No, because we are very much focused on Europe. Yeah?
Nem, az európai fókuszunk megmarad. A kamionjaikon is ez az üzenet olvasható, és magánemberként is az európai logisztikai szektor fejlődését tartjuk szem előtt. Ahhoz, hogy a harmadik számú szolgáltató legyünk Európában, a szárazföldi szállítmányozás és a szerződéses logisztikai területen nem szabad, hogy egy esetleges tengeren túli terjeszkedés elvonja a figyelmünket. Továbbra is az európai működésünk erősítésére koncentrálunk.
Setting up businesses overseas, so we will continue very strong focus to grow within Europe.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.